A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Mai meghívottam a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság osztályvezetője Bodó Árpád, akivel a disznóvágások időszakáról, az ünnepek előtti bevásárlásokról, élelmiszerbiztonságról beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Üdvözlöm a főszerkesztő urat és a rádió hallgatóit. Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Jól benne vagyunk a disznóvágások időszakában, mondhatni már a vége felé járunk, a törvénykezés szerint szabad-e disznót eladni, vagy levágni, illetve milyen körülmények között tehetik ezt meg?
Igen, természetesen a törvény lehetővé teszi úgy az eladást, mint a levágást, csak bizonyos feltételrendszerhez van kötve ez az egész. Az eladás az csak állategészségügyi bejegyzéssel rendelkező farmokról, kereskedelmi farmokról történhet meg, ami lehet nagy kereskedelmi farm, ahol már engedélyezve van, bizonyos bioszekuritás be van tartva, vagy lehetnek kisebb, úgymond családi gazdaságok, amelyek ugyancsak állategészségügyi bejegyzéssel rendelkeznek. Onnan el lehet adni törvényesen a disznót, amit mindenki levághat saját felhasználásra. Semmi probléma nélkül, törvényesen.
Családi gazdaságokból lehet-e eladni? Már lehet, nyilván lehet, szabad-e?
Azok a gazdaságok, amelyek nem teljesítik ezt az alapfeltételrendszert, ami alapján egy állategészségügyi bejegyzést kapnak, azokból a gazdaságokból csak saját felhasználásra vághatóak disznó.
Uh-huh. Saját vagy család, ugye azért egy tágabb család?
Hát igen, azért a család az nem egy személy fogyasztja el általában a disznót, természetesen a család beleértendő ebbe a saját felhasználásba.
Uh-huh. Tiltások most nincsenek, a sertéspestisgócokról nincs most tudomásuk, ugye?
Hál' Istennek a megyékben és a környező megyékben nincsen, viszont Románia szinten még túl a pestis. Vannak főleg a déli megyékben gócok, amelyen persze dolgoznak a szakemberek, a kollégák, hogy ezeket menedzseljék és kioltsák, igen.
Ilyenkor ugye ebben az időszakban, és mindig fontos az a bizonyos trikinella vizsgálat disznónál, miért fontos, hogy bevizsgáltassuk a húst, mielőtt elkezdjük fogyasztani, és fontos, hogy mielőtt ennénk belőle, akár fület, akár bőrt, akár mit is.
Igen, a trikinella, mint ismeretes, egy fonálféreg, ami az embereket is megbetegíti. A beteg állathúsából, aki ugye köztes gazda, amennyiben félnyersen vagy nyersen fogyasztunk, és nem csak, itt hangsúlyozom, nem csak a hús a fontos, mert egy masszív fertőzés esetén akár szervekben, vagy akár a bőrben is lehet extrém esetekben. A evés után egy-két nappal a gyomorba, a gyomorsav hatására kiürülnek ezek a lárvák, és migrálnak általában az izomzatba, és nagyon-nagyon kellemetlen betegséget tudnak okozni, ugye eleinte hasmenés, fejfájás, hányinger, hasi fájdalom, aztán később már komolyabb tünetek alakulnak ki, izomfájás, arcduzzanat, ödéma, fejfájás. Hát ezért nagyon fontos, hogy úgy fogyasszunk házilag vágott disznót, hogy előzetesen bevizsgáltattuk annak a húsát.
van, ahol bevizsgáltatni? Illetve úgy tudom, hogy minden körzeti állatorvos ezt végzi, ugye, ebben az időszakban?
Igen, Hargita megyében 62 körzeti állatorvos áll hétvégén is a lakosság rendelkezésére. Ezen kívül az élelmiszerbiztonsági pontokon, általában a piacokon, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely és Csíkszereda állatorvosai felügyeletet tartanak szombaton és vasárnap is. Lehet hozzájuk bátran fordulni vizsgálattal kapcsolatban.
Találtak már idén trikinellával fertőzött disznót Hargita megyébe?
Igen, házi disznóból kétszer mutatott ki az udvarhelyi laboratórium fertőzést, 4 vaddisznóból és 6 medvéből.
De otthon házi disznókban nem találtak?
2 darab házi disznó volt, ezek ugye a körzeti állatorvosok bevizsgálták, ők megtalálták, és beküldték a mintákat, hogy megbizonyosodjanak, hogy megfelelően diagnosztizáltak az udvarhelyi laboratóriumban, aki valóban visszaigazolta a fertőzést.
És mi kell, hogy történjen azzal a hússal, vagy azzal az állattal, amelyikben trikinella fertőzést azonosítanak? Meg kell semmisíteni, hogy mi lesz vele?
A törvénykezés azt írja elő, hogy amennyiben kisebb arányú a fertőzés, ez megvan, hogy az szerint, hogy hány lárvát találnak megfelelő mennyiségben, úgymond feltételek mellett el lehet fogyasztani. Ezek a feltételek ugye a hőkezelés, a nagyon magas hőkezelés, de a napi gyakorlat viszont azt mutatja, hogy nem szívesen fogyasztják el azok a gazdák, akinek ilyen állat kerül levágásra, és inkább az elégetik, megsemmisítik ezt az állatot.
Ilyenkor az állam ad valamiféle kártérítést, vagy ez a gazdának a kára, vagy az illető személynek?
Tehát amennyiben a minden nemű törvénykezés be van tartva, lásd, fűszámozás, megfelelő gazdaságból való vágás, úgy az állam kártalanítja ezt a betegséget, igen.
És amikor levágják a disznót, honnan kell azt a bizonyos húsmintát venni azért, hogy hát teljes biztonsággal vagy bizonyossággal meg lehessen állapítani, hogy fertőzött-e a disznó vagy nem?
A parazita a nagyon jól vérellátott izmokat szereti. A legjobban használt izmunk a szervezetünkben, ez a rekeszizmunk, ugye ő minden légzésnél funkciója van, minden belégzésnél, kilégzésnél, ez dolgozik a legtöbbet. Így az elsődleges választási pont az a rekeszizom. Azt kell az állatorvosokhoz eljuttatni, abból tudják nagy biztonsággal megmondani, hogy fertőzött-e vagy nem az állat.
És Hogyan lehet, vagy meg lehet egyáltalán előzni a trikinella terjedését? A gazda, amikor malacot vásárol, akkor valamivel kezelheti, vagy levágás előtt?
Vannak különböző kezelési formák, igen, de a legfontosabb megelőzés az a megfelelő rágcsálóirtás azokon a telepeken, vagy azokban a gazdaságokban, ahol felnőnek ezek az állatok. Mert ugye a rágcsálók kapcsán fertőződnek az állatok ezzel a fonalféreggel.
Mert hogy ők terjesztik, igen, végül is.
Igen.
Mit tapasztalnak? Hát ugye a székely portákon, székely gazdaságokban évszázadok óta jellemző a disznóvágás. Megmaradt ez a szokás Hargita megyében, mert úgy tűnik, hogy azért egy kicsit visszaszorulóban van, legalábbis városon, hiszen régebben emlékszem, még gyerekkoromban a tömbházak körül is disznót vágtak. Azért ez ma már nem engedélyezett.
Igen, a mi meglátásunk is az, hogy visszaesőben van ennek a hagyománynak a gyakorlása. Egyrészt az érdeklődés hiány, ahogy a generációk cserélődnek, lankad. Másrészt az étkezési szokásaink is megváltozóban vannak, és ennek a következményeként úgy gondoljuk, hogy ezért csökkennek.
Igen. Ezek a... Nagy ellenségünk lett a disznóhús, meg a disznózsír, pedig gondolom őseink jó ízűleg fogyasztották, és mi is tesszük sokan közülünk azért. Azt írja Sándor Barótról, üdvözlöm önöket, áldott ünnepeket kívánok, hát medvét is vágtak, ez jó hír. Nem vágtak, hanem lőtt.
Igen, ezek a különböző vadásztársulatok által levadászott medvék vannak bevizsgálva az udvarhelyi laboratóriumunkban, és akik, amennyiben negatívak erre a fonálféregre, be tudnak kerülni és bekerülnek egy vadfeldolgozó egységbe, amiből majd termékek készülnek. És ezek közül 6 darab volt pozitív.
Uh-huh. És amennyiben pozitív a vizsgálat, akkor mi lesz? Ezt is megsemmisítik?
Igen, nyilván. Egyértelműen. Uh-huh. Egyértelműen megsemmisítésre kerül a húsa.
Mai meghívottam a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság osztályvezetője Bodó Árpád, akivel a disznóvágások időszakáról, az ünnepek előtti bevásárlásokról, élelmiszerbiztonságról beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, mi értendő az alatt, hogy állategészségügyi bejegyzés? Köszönöm, István írja.
Hát gondolom István azokra a gazdaságokra gondol, ahol disznót tartanak, és azok állategészségügyi bejegyzés alá esnek. Igen, az állategészségügyi bejegyzés ezekben a gazdaságokban abban rejlik, hogy az a gazdaság, aki szeretne kocát tartani és malacot eladni, az bizonyos feltételrendszernek kell megfelelnie. Ezt a kérelmezni kell a helyi állategészségügy irányába, hogy mi a szándéka, a kollégák kimennek, megnézik a feltételrendszert, amennyiben biztosított, úgy kap egy állategészségügyi bejegyzést, tehát egy papírt, ami alapján törvényesen el fogja tudni adni a gazdaságában született állatokat.
Tehát elméletileg ez vonatkozik bármiféle állatra, nem csak a sertésre, a disznóra?
Nem, nem. Amennyiben szarvasmarhát vagy juhot szeretne, tehát kérőzőt szeretne eladni az adott gazdaság, ott nem kell külön állategészségügyi bejegyzést kérnie. Nem, ez szigorúan a disznó tartásra és eladásra vonatkozik.
Ebben az időszakban bizony megnő a forgalom az élelmiszerboltokban és a piacokon, meg a bevásárlóközpontokban. Milyen gyakorisággal és milyen területeken végeznek fokozott ellenőrzéseket a szakemberek ebben az időszakban?
Az összes élelmiszergyártó egységet a minden megye területi szakhatósága leellenőriz. Ezen kívül természetesen minden olyan helyet, ahol elárusítják, illetve a végső felhasználó hozzájuthat. Ezt megpróbáljuk a szakembereink által lefedni, és mindenhová eljutni ellenőrzéseket tartani. A 3-án kaptunk egy szolgálati feladatot a főhatóságtól, ennek alapján végezzük ezeket az ellenőrzéseket. A jelen pillanatban a Hargita megyében 140 körüli egységet sikerült ellenőriznünk. Itt közel 20 olyan rendellenességet találtak a kollégák, amit sajnos pénzbírsággal kellett sújtsanak. Egy egységet felfüggesztettek ezek az egységek közül.
Mi volt a szabálytalanság? Mi az a leggyakoribb szabálytalanság, amivel találkoznak?
A leggyakoribb szabálytalanságok a hőmérsékleteknek a bennem tartása. Tehát ilyenkor ugye a megnőtt forgalom az van, hogy a legtöbb élelmiszer forgalmazó egység nagyobb rendeléseket próbál bespájzolni, és a hűtőfelületeik nem elegendőek ennek a mennyiségnek, és megpróbálják itt-ott eltárolni, de a hőmérséklet lánc az sajnos megszakad, nem megfelelően raktározzák. Voltak helyek, ahol a címkézésben találtak a kollégák, tehát a címke nem tartalmazta azokat az információkat, amint alapvetőek, és amit a végső felhasználó, a vásárló tudnia kell. Ezért közel 200 kiló terméket ki is vontak a kollégák a forgalomból. Viszonylag biztonságosan vásárolhatnak így a fogyasztók.
Mekkora a veszélye annak a bizonyos újrafagyasztásnak, ha megszakad, ahogy ön is mondotta, a hőmérséklet lánc, ezt tapasztaljuk, de otthon is, a háztartásban is mi a veszélye annak, hogyha egy fagyasztott, maradjunk a hústerméknél, kiolvad, aztán újra fagyasztjuk, ez veszélyes lehet fogyasztáskor?
Egyértelműen. Ugye az van, hogy azok a friss hús készítmények, amelyek a polcokra kerülnek, azoknak van egy adott baktérium töltetük, amik, hogyha megfelelő időn belül, ha el vannak fogyasztva, nem károsak a szervezetünkre. De amennyiben lefogyasztjuk, vannak olyan baktériumok, amik akár mínusz 18 fok alatt is képesek szaporodni, nem beszélve arról, hogyha ezt felmelegítjük és újra fagyasztjuk, egyre több lehetőséget és időt adunk ezeknek a baktériumoknak, hogy elszaporodjanak. Lehet, hogy egy adott mennyiségben még nem veszélyesek a szervezetünkre, de amennyiben akkora méretre szaporodtak, akkor már veszélyt jelenthetnek az egészségünkre, és ezért ezeket a praktikákat nem szeretjük, illetve nem támogatjuk.
Magas hőhatásra nem semmisülnek meg ezek a baktériumok? Tehát sütésre, főzésre? Most nyilván, hogyha ez az érződik, amikor egy hús már úgy romlásnak indul, és nem is jó étvágy, vagy nem is főzi meg a legtöbb ember, de...
Az van, hogy ugyanúgy, ahogy alacsony hőmérsékleteket kedvelnek, illetve bírnak egyes baktérium törzsek, ugyanúgy viszonylag magas hőmérsékleteket is tűrnek, illetve kedvelnek egy-egy baktérium törzs. Ebből adódóan nem állíthatjuk azt, hogy ezek teljességgel biztonságos élelmiszerek lesznek magas hőkezelés után sem.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, és üdvözlöm a kedves meghívottját. Van egy szerény észrevételem a disznóvágással, a trikinelózis ellenőrzésével kapcsolatban. Nem volna jobb az, hogyha országosan, egységesen egyforma ár lenne, mert tudomásom van róla, és tudok róla, hogy itt Maros megyébe is egyik községtől a másikig szinte négyszeresse az ára az egyiknek a másikhoz viszonyítva. Tehát vannak ilyen kalandorok.
Az élő disznóra gondol?
Tehát nem az élő disznóra, a levágott disznóra. Levágod. A trikinelózis ellenőrzése.
Jaj, az ellenőrzése, igen, köszönöm.
Mondtam is.
Igen.
Tehát az ilyen kalandorok visszajönnek a monopól helyzetükkel, és hát ezt csinálják. Én csak egy mint példát lehetne venni. Léteznek államok, ahol az ilyen kalandorokat, hogy elvegyik a kedvüket ez a nagy áraknak az alkalmazásától, úgy megbüntetik, hogy elveszik egyáltalán. Tehát többet nem fog ő ilyesmivel foglalkozni, hogy egyik helységről a másikig szinte négyszeres árat kérjen. Mert ha a legolcsóbb, én úgy tudom, hogy az állami állategészségügyi igazgatóságoknál, mert ott is végeznek ilyen vizsgálatot, igen ám, de a megye, nem tudom melyik sarkából, hogy begyere Vásárhelyre, vagy Hargita megyébe, Csíkszeredába, hát az elég költséges, és ezt használják ki ezek a kalandorok. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Igen, köszönjük szépen. Ez a szabad piacnak tudható be, vagy minek?
Egyértelműen igen, a körzeti állatorvosok a szabad piac alapján szerveződnek. Sajnos ezt az állam egységesen nem szabályozza le, ebből adódóan mindenki szabad döntése, mindenkinek szabad döntése van abban, hogy milyen árakat alkalmaz.
De az említett piacokon, az említett városokban ott az igazgatóság szakemberei végzik, ugye, a vizsgálatot?
Igen, és a törvény által meghatározott áron.
Uh-huh. Igen, hát ez a piacgazdaság sajnos valóban ez nem helyes, hogy ekkora árkülönbségek vannak, de ugyanígy vagyunk sajnos a kenyérrel, meg mindennel. Vannak-e olyan specifikus karácsonyi élelmiszerek, amelyekre a fogyasztóknak extra figyelmet kell fordítaniuk, vagy amelyeket a hatóság kiemelten vizsgál, hiszen ilyenkor ünnepek környékén mindig vannak specifikus termékek?
Nem tudnék kiemelni semmilyen élelmiszert, amit különösképpen ellenőriznénk. Egyértelműen vannak olyan termékek, mint látjuk a tej, tojás és akár hal termékek, amelynek a periszabilitása, illetve az elromlási képessége az magasabb. De egyformán próbálunk figyelni minden nemű élelmiszerre, ami az asztalra kerül. Nincsenek kiemelt csoportok ebben az időszakban, próbálunk egységesen mindenre odafigyelni.
Nem tudom, hogy ön mióta dolgozik a rendszerben, de érzésem szerint azért sokat javult az élelmiszerbiztonság az elmúlt években, mondjuk az elmúlt évtizedben, hiszen kollégáival régóta, évek óta, évtized óta beszélgetünk mindig ünnepek előtt ezekről a kérdésekről, és úgy veszem észre hallgatói jelzésekből is, hogy azért most nem sok probléma van, és ön is mondotta, hogy 200 kiló húst, ha jól emlékszem, kivontak forgalomból, meg vannak apróbb kihágások, de én úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt azért ez sokkal komolyabb fejtöréseket okozott az élelmiszerbiztonsági igazgatóság szakembereinek, és hát nyilván, hogy a vásárlóknak is valóban ezt tapasztalják, hogy most már jobban odafigyelnek a kereskedők is, meg a vásárlók is erre.
Igen, én 2006-tól dolgozom az élelmiszerbiztonságban. Végig kísértem az élelmiszergyártók tranzíciós időszakát, ugye 2004-től kezdődött a felzárkóztatása az európai szintre. Igen, és azt tudom mondani, hogy egyre tudatosabbak a gyártók, és a vásárlók is egyre tudatosabbak kezdenek lenni abból a szempontból, hogy mit tesznek az asztalukra, és mit vásárolnak meg. Ezt egyértelműen ki tudom jelenteni, az ön észrevételével egyet tudok érteni, hogy változnak a trendek, mindenki abba az irányba mozdul el, hogy biztonságosabb élelmiszer kerüljön az emberek asztalára.
Melyek a legfontosabb otthoni higiéniai szabályok, amelyeket be kell tartani az élelmiszerek tárolásakor, és amire nem biztos, hogy mindig odafigyelünk. Én emlékszem gyerekkoromban, de ez most már nem valószínű, hogy lesz. Bizony a teraszra is kiraktuk a levest, és jól megfagyott, most már ilyent azért ne nagyon csináljunk, hogy ablakban hűtjük, vagy teraszon.
Igen, ez régi házi praktika volt. Egyértelműen, ami az első és legfontosabb, de erre általában a gazdaságok és a gazdasszonyok nagyon figyelnek, hogy tiszta munkafelületeken dolgoznak, amennyiben hőkezelést igényel az élelmiszer, amit az asztalra tesznek, azt megfelelően hőkezelik, és természetesen miután elfogyasztották, és a maradékot tárolni szeretnék, azt mi hamarabb vissza kell hűteni. Ez egy fontos szempont, hogy minél hamarabb, minél nagyobb hőmérséklet esést tudjunk elérni a megmaradt élelmiszereknél.
Igen, hát ünnepekkor sajnos úgy intézzük, hogy rengeteg étel marad, legtöbb esetben ünnepek után. Hogyan kezeljük a maradékokat biztonságosan? Meddig tárolható egy tipikus ünnepi fogás, például töltött káposzta vagy sült hús a hűtőben, és mikor kell már inkább kidobni, illetve jó-e, hogyha mondjuk maradjunk a töltött káposztánál, azt lefagyasztjuk, hogyha sok maradt, és majd szilveszterkor újra elővesszük.
Igen, a régi praktikák azért azok, hogy próbáljuk minél jobban optimalizálni az élelmiszereinket, minél kevesebbet gazolni. A töltött káposztánál maradva az én szüleim azt mondták, minél több szőr van melegítve, annál finomabb, de ez a 2-3-4 nap azért az a periódus, amikor addig jó lenne elfogyasztani. A visszafagyasztást azt tudom mondani a töltött káposzta esetében, hogy nem okoz problémát. Voltak olyan egységeink, illetve vannak, akik fagyasztott töltött káposztát hoznak forgalomba, gyártanak, és teljesen biztonságosan árulják egészen egy éves szavatossági határidővel. Tehát ez nem hiszem, hogy problémát okozna.
És jó-e az, ha a maradékot a kutyának, macskának odaadjuk?
Hát ebben elég szerteágazóak a vélemények. Az én személyes véleményem az, hogy nem tanácsos. Nem tanácsos.
Főleg a romlott, ugye?
Akkor meg teljesen tiltott, de azon kívül sem tanácsos. Ugye általában a háziállatokat már előre gyártott tápokkal etetik legtöbb esetben. Egy-egy ilyen alimentáris kilengés sajnos emésztőrendszeri problémákat okoz, hasnyálmirigy problémát, hasmenést. Én úgy gondolom, hogy értelmetlen ekkora kockázatot vállalni a házi kedvencünknek, mert nincsenek értelme.
Manapság az online élelmiszerrendelés is egyre népszerűbb. Milyen veszélyeket rejt a fűtött házhoz szállítás, és mit tehet a fogyasztó, ha nem megfelelő hőmérsékleten, vagy sérült csomagolásban kapja meg a terméket?
Igen, itt mindig arra kellene figyelni, hogy a megrendelt és a futár által felvett étel mennyi idő alatt jut el hozzánkig, mert ez az időfaktor ebben az esetben is egy nagyon fontos tényező. Én úgy gondolom, hogyha nem megfelelő hőmérsékleten vagy sérült csomagolásban érkezik meg, akkor az semmiképp se vegyék át a fogyasztók. Tehát ne vegyék át ezt a terméket, kérjék vissza a pénzüket, és próbáljanak új rendelést leadni, mert ez mindig kétségeket von maga után.
Ha a minőségi problémát észlelünk termékeknél, hol és hogyan lehet bejelentést tenni, és milyen gyorsan várhat választ vagy intézkedést a hatóságtól a panasztevő?
Az állategészségügynek van egy internetes platformja, egy honlapja, ami ansvsa.ro, tehát ansvsa.ro, románul, hogy érthetőbb legyen. Ezen az oldalon van egy konkrét felület, ahol aminek az a neve, hogy formulár repetíci, tehát ahol bejelentéseket lehet tenni. Ez egy központi rendszerbe fut be, ahonnan minden megyéhez visszahozták, tehát kiküldik, és a reakcióidő az 24 óra alatt kell, hogy legyen. Tehát magyarán 24 órás megoldásokban lehet gondolkodni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság osztályvezetője, Bodó Árpád volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én köszönöm a lehetőséget, áldott ünnepet kívánok, és eseménymentes ünnepeket a rádióhallgatóknak.